Köszönöm szépen először is a gyülekezetnek a rugalmasságot. Így talán van esélyünk rá, hogy körülbelül 20 perc vagy 30 perc múlva ne kezdjünk el mindnyájan aludni, mert elfogyott a levegő. Itt nem fog elfogyni a levegő, úgy gondolom. És mielőtt az alapigét felolvasnám, szeretnék nektek feltenni egy kérdést. És ez a kérdés körülbelül 6 vagy 7 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem, amikor rendszeres látogatóim voltak egy... Két fiatal engem rendszeresen látogatott a kollégiumban, és ők nagyon erőteljesen és nagyon határozottan állították számomra azt, hogy az Isten országa már eljött, Jézus Krisztus már eljött. Ismerős a tanítás. Én egyébként nagyon, nagyon jókat beszélgettem velük, de ebből a tévhitből, vagy majd most majd eldől, hogy tévhit vagy nem, nem nagyon tudtam őket kimozdítani. Ők azt állították, hogy Isten országa már eljött. Megkérdezlek titeket, eljött-e már Isten országa? Igennel vagy nemmel szabad csak válaszolni, úgyhogy válaszoljatok nekem. Igen? Nem? Ki mondja azt, hogy igen? Jó, akik azt mondják, hogy igen, azoknak üzenem, hogy kezdődik a mi atyánk. Jöjjön a te országod. Csak igen vagy nem? Ne szaladj a vázlatom végére, Júcsi néni. Ki mondja azt, hogy még nem jött el Isten országa? Azoknak pedig azt üzenem, hogy amikor Keresztelő János kiáll a pusztában és elkezd prédikálni, mit mond? Elközelített, és amikor Jézust megvádolják, hogy te Beelzebub által űzött ki az ördögöket, akkor Jézus mit mond? Ha Beelzebub által, akkor baj van, mert ez logikai bukfenc. De ha nem Beelzebub által, akkor kétség nélkül eljött hozzátok az Isten országa. Mind a kettőt megtaláljuk a Bibliában. Mondhatnánk, hogy hogy van ez, ha Lukács evangéliumában a 17. fejezetben nem lenne egy különleges ige, ami még mindig kérdést vett fel, de a szövegkörnyezet, meg a helyzet, ahogy Jézus ezt a kijelentést tette, minket elég messzire fog elvezetni. Lukács evangélium a 17. fejezet, és onnan fogom olvasni az alapigét, és hát elég jó emlékeim vannak ezzel az igével, mert ez az ige képezte az alapigét, amikor Kincsaszában, amiről beséltem nektek, tartottuk azt az evangelizációt, ahol az Isten országáról kellett beszélni. Képzeljétek el egy afrikai szegény negyedbe az Isten országáról, annak gazdagságáról, annak dicsőségéről beszélni. Hát amikor a gazdagságról, különösen ott a szegény emberek amúgy is úgy tekintenek, hogy az az egyetlen cél az életben, hogy meggazdagodjunk. És a fehér ember is azért jött, hogy pénzt hozzon, stb. Beszélj nekik az Isten országáról. És akkor elővettem ezt az igét, Lukás 17, és már Julcsi néni el is kezdte idézni, meg többen is. A 20. 21. verset olvasom, majd aztán egy kisugrással a 24-et. Ugye megkérdezték Jézust a farizeusok az Isten országa felől. Kitérünk rá, hogy miért éppen arról, és miért épp a farizeusok. Az Isten országa, mondja Jézus, nem szemmel láthatólag jöjj el. Sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé amott van. Ímé az Isten országa, ti bennetek van. Jézus válaszol a farizeusoknak, a farizeusok nagyon lelkesek. Emlékeztek, Nikodémus is nagyon lelkes volt. És... Jézus még, vagyis hát Nikodémus még semmit nem mond az Isten országáról, Jézus az Isten országáról kezd beszélni. A farizeusok már konkrétan felteszik a kérdést, hogy ugyan mikor jön el, és Jézus azt mondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag, hanem, mondjátok, ti bennetek van. De a 24. vers viszont így szól, és nem mondja ki, hogy az Isten országa, de azt hiszem, hogy mindannyiunk számára egyértelmű. Jézus azt mondja, miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. Láttatok már olyan igazán nagy villámot, ami az ég egyik aljától a másik aljáig ér? Ugye ezen a tavaszon is láttunk egy-két vihart. Azt aztán nem lehet szem elől téveszteni. Különösen amikor ilyen nagyobb, hogy is szokták mondani, szupercella van, így éppen itt Csurgon néhány hete figyeltünk egy olyan vihart, azt hiszem, hogy Szlovákia fölött, hogy 20 perc után elmentünk aludni, mert annyira hosszú volt, folyamatosan villámlott, másodpercenként, 2 másodpercenként. Lehet szem elől téveszteni egy villámlást? Ugye nem nagyon, főleg, hogyha ilyen átható erejű. Jézus azt mondja, nem jön el az Isten országa, csak előbb a szívetekben, aztán meg azt mondja, hogy eljön, de úgy, hogy minden szem meglátja. Még akik által szegezték is. Egyszer azt mondja, hogy ímé eljött az Isten országa, egyszer azt mondja, hogy jöjjön el a te országod. Hány országa van Istennek? Egy. Jó, akkor haladjunk tovább a kérdésekkel, nagyon jobb. Anélkül, hogy válaszolnánk arra, hogy hány országa van Istennek, és nagyon határozott és végleges választ adnánk, felteszek néhány kérdést, jó? És szeretném, hogyha tényleg válaszolnátok. Mi kell egy országnak? Vezetőség. Milyen vezetőség az ideális az Isten szerint? Hogy amelyik országnak ő a vezetője, akkor az milyen státusz? De szépen mondjátok, hogy teokrácia. Mondjátok már egy egyszerű magyar szót, tessék. Király. Az országnak király kell. Ugye Izrael népe is királyt akart, nem tudták, hogy már van egy. És egy kicsit nagyobb a hatalma, mint aztán Saul Dávid felhavonnak lett, de király kell az országnak. Az Isten országának ki a királya? Ki a királya Isten országának? Maga Isten, vagy... Jól mondtátok, Jézus Krisztus is jól mondtátok, de igéket mondjatok nekem. Jézus Krisztusról mit tudunk? Az ő királyságáról? Mondjatok, bármi. Az Atya jobbján ül, 110. Zsoltár, apostolok cselekedetei, egy Márk evangélium a végén éppen ma olvasgattam reggel Erikával, hogy Márk annyira frappánsan fogalmaz, azt mondja, elköszönt a tanítványoktól, és felment, leült az Isten jobbjára. Mint hogyha én most itt megállnék előttetek, aztán ide leülnék. Márk egyszerűségét azért szeretem, mert úgy összeköti a földet a mennyel, mint egyik sem a négy evangélium közül. Olvassátok, ez utolsó versek közt van. Felemeltetett tőlük, és ült az Isten jobbjára. Krisztus uralkodik Isten országán. Isten, mint király uralkodik az Isten országán. Ki az Isten országának a királya? Még. Aki győz, megadom annak, hogy üljön az én királyi székemben, és uralkodjon, amint én is győztem és uralkodtam. Így van. Vagy, pontosan koronákat, még a ország vezetése vonatkozó, hogy is mondjam, címert is megkapják. Igen, igen. Azt olvassuk Jelenések könyve 20. fejezetében, talán nem akarom fejből mondani. Igen, azt olvassuk a 20. fejezet 4. versében, hogy ezek élnek és uralkodnak Krisztussal. Meddig? Ezer esztendeig. És az ezer esztendő végén mi történik? Igen, Sátán eloldoztaték, Gog és Magogháborúja, ismerjük Jelenések könyvéből, de a leges legvégén, amikor mint utolsó ellenség eltöröltetik a halál. Mi történik? Így van. Jönnek már mondja a választ. Krisztus átadja az országot az atyának, ezt olvassuk a 15. fejezetben, a Korintusi levélben, hogy Isten legyen minden mindenekben. A fiú visszaadja a királyságot, úgymond az atyának. Persze az ő uralmának nem lesz vége, ezt tudjuk, hogy nem lesz vége. De mint fiú, megáll az atya előtt, mint tervező előtt, és azt mondja, a te akaratodból lett az egész, és te vagy a tökéletes tervező. És a megváltottak is mind az ezer év végén, amikor vége az ítéletnek, és most már csak egy szakasz van hátra a világtörténelemből, az a bizonyos végtelen szakasz, hogy ott éljünk vele együtt fent, akkor mindenki meg fog hajolni az atya előtt még egyszer. Ugye ez a királyság története röviden. Elég szép dinasztia, nem? Ugye a földi dinasztiák úgy néznek ki, hogy meghal, aztán van rossz házasság, válás, jobb házasság, stb. Az isteni dinasztia nem így néz ki. Ez egy nagyon-nagyon jó történet, olvassátok el. És nagyon jól időben meg lehet fogni az egyes eseményeket, és erre is vissza fogunk még térni, hogy milyen fázisai vannak ennek az országnak. Mi kell még egy országnak, hogy működőképes legyen? Aktív tagok, törvénykezés. Jó. Van-e törvénye az Isten országának? Ugye adventisták számára az általános iskolás kérdés, úgyhogy egy picit nehezítsünk rajta. Mondjatok egy törvényt. Mondjuk melyik a kedvencem? A 6. A legrövidebb. Ne ölj. Itt vagyunk a Földön, és bennem mindenféle indulatok vannak, haragszom, és sértett vagyok, és legszívesebben elkerülnék bizonyos embereket. Most nagyon szépen fogalmazok, erre Jézus mit mond, aki gyűlöli az ő fele barátját. Minden embergyilkos, melyik törvényt szegem meg? A nevi parancsot, a 6. Jó, fent vagyunk már 800 millió éve a mennyben, ugye Németh Péter prédikációra emlékeztek, akik csurgóiak, mondta, hogy 800 éves születésnapon mekkora tortát kell majd csinálni a megváltottaknak. Én is belegondoltam, ott vagyunk 800 éve, az Isten törvénye véget ér, akkor elveszti az érvényességét? Tehát az Isten törvénye továbbra is él. Tehát ott van a tilalom, hogy ne öljünk. Igen? Az Isten törvényét meg kell fogalmazni az Isten országában 800 millió év múlva, hogy atyám fiai férfiak, kedves megváltottak, ne öljetek, légy szíves. Nem, ugye? Ugye ez abszurd, abszurd, abszurd. De azt mondjátok, hogy nem változik a törvény, de azt mondjátok, hogy valahogy mégis változik. Mi változik? A törvényhez való viszony. Mondjatok nekem egy igét a római levélből. Egy másik. Az a törvény, amit mi kaptunk, az mire való? Krisztus a vezérlő mester, ez Galata levél, én a római levélre vagyok kíváncsi. A törvény mit csinált? Nem? Mit csinál a törvény? Mindent mi alá rekeszt? Bűn alá rekeszt. Az Isten adott egy tökéletes törvényt. Nézzétek meg a 10 parancsolatot. Annyira pontos, hogy nem tudjátok mivel, nem tudjuk mivel kiegészíteni. Ha van, akinek van ötlete, akkor most mondja, de nem lehet mivel kiegészíteni. Ezt jogászok is elismerik. Tökéletes. Igaz, hogy az első 4-jel nem tudnak mit kezdeni, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, de a polgári törvénykönyv le van fedve azzal a második 6 parancsolattal, de mindent bűn alá rekeszt. Azaz, kinek fogalmazza meg? A szenteknek, a megváltottaknak? Nem, a bűnös embernek. És képzeljétek, ez teljesen logikus. Kijövünk Egyiptomból, mint rabszolgák, ott éltünk már 100-200 évet, és az indulatok dolgoznak bennünk, szinte már, hagyd mondjam ki, ha olvassuk a kivonulás könyvét, állatias ösztönök dolgoztak bennük. Kétszer lázadtak a manna miatt, kétszer a fűrjek miatt. Úgy telehették magukat, amikor fűrjekkel találkoztak, hogy meghaltak sokan. Isten nem tudta azt nekik megfogalmazni, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Mi az, hogy szeretni? Én csak ölni tudok. Jó, akkor ne ölj. Kezdjük itt. Jézus azt mondja, jó, kezdjük itt. Ne gondoljátok, hogy a törvény elmúlik. Sőt, azt mondja most én, hogy közétek jöttem, egy kicsit mélyebben beszéljünk a törvényről, mondja Jézus önmagáról. Mondjátok meg nekem, mi a mélyebb értelme, sőt, hogy tudnátok megfordítani azt, hogy ne ölj? Hogyan fogalmaznátok meg azt odafönt, amikor már nincs bűn többé? Adj, segíts a másiknak, ölni, mi az ellenkezője? Életet adni. Olvastok ilyesmit a Bibliában, hogy lehet életet adni? János első levele legvégén olvastok egy ilyet, hogy aki a bűnösért imádkozik, az életet ad annak. Vigyázzatok, ott van egy fordítási helyesbítés, ami eléggé el van szúrva, hogy az Isten életet ad annak. Nem. Az Isten ad életet, de rajtam keresztül. János konkrétan ezt fogalmazza meg, aki bűnösért imádkozik, és megtéríti azt, életet ad annak. Továbbadja az Istentől való életet. Ölni, életet adni. Lopni, adni. Házasságot törni, hűségesnek lenni. Örök hűség. Érezzük, hogy az Isten törvénye nem változik, csak a sok nem, meg a sok negatív kifejezés meg lesz fordítva egyszerre. Ugye? Az Isten törvénye marad, az Isten törvénye állandó. Aztán mi kell még egy országnak, hogy be lehessen azonosítani a nevén kívül? Mondjuk Magyarországnak itt van Budapest, Ausztriának itt van Bécs, és a Mennyországnak ott van Jeruzsálem. Van egy főváros. A mi fővárosunkban, a Kossuth téren mi van? Parlament. Jeruzsálemben mi van? Templom. Jeruzsálemi templom. Az Isten országának van temploma? Van. Az Isten országának lesz temploma? Bizonyítsátok be a Bibliából. Jelenések. Többé templomot nem láttam abban, mert annak temploma Isten és a bárány. Így van. Miért jó az nekünk, hogy van templom? Most van, ez biztos. Krisztus hol van? Most azt mondjuk, hogy oda ment az atyához, ott áll az atya előtt, és mit csinál értünk? Közben jár értünk. Hogyha nem lenne a mennyben templom, mint ahogy azt egyébként sokan állítják, ha nem lenne a mennyben templom, akkor Krisztus hogyan járna közben értünk? Sehogy. Mi értelme volt akkor Mózes harmadik könyvének, Mózes második könyvének, ahol leírta Mózes a templom körüli szolgálatokat, amik Krisztus szolgálatának az előképei. Mi értelme volna? Szószaporítás. Semmi. De van a templom, van egy templom a mennyben, egyetlen templom. Nem sok templom. Az Isten eredeti terve szerint egy van, ahol az egyetlen főpap áll. Azt írja azt írja Dániel könyve, hogy aki a te néped fiaiért áll, a mi népünk fiaiért, azaz értünk állott Krisztus. Jó hír, hogy van templom? Ugye jó hír? Akkor miért nem lesz templom később? Így van, nem lesz bűn. Akkor jó hír, hogy nem lesz templom később? Ugye, hogy jó hír? Képzeljétek el, hogyha megint ott kellene, hogy álljon az a templom. És Isten megígérte azt, hogy nem lesz többé gonosz, keresed a helyét, de nem lesz többé. Vagy azt mondja Náhom könyvében, hogy nem megy át többé közötted a Béliál, a hiába való, azaz sátán. Vagy azt mondja a Korintusi levél, hogy ne, így van, nem lesz kétszer veszedelem, az is Náhomnál van. Vagy azt mondja a Korintusi levél, hogy mint utolsó ellenség végleg eltöröltetik a halál. Ugye milyen jó hír, hogy nem lesz többé templom? Mert a halál, az ellenség, a bűn, a bűnrendezés, ez mind a templom a templomot teszi szükségessé. A templom a szabadulásunk helye. Na most, mi van még a templomban? A legfontosabb bútordarab. A frigyláda, igen. Hogy nevezik még a frigyládát, a tetejét? Kegyelem trónusa, így van. Egy ország nincs király nélkül, hogyha királyi államformáról beszélünk. A király pedig nincs trónterem nélkül, trónterem pedig nincs trón nélkül. Hogy hívják Isten trónját? Így hívják mindig? Úgy hívják, hogy a kegyelem király széke, vagy kegyelem trónusa, vagy sekina. Mindig így hívják? Máté Evangélium a 25. fejezetét keressük meg együtt, jó? És mi keressük a Máté 25-öt, megkérdezem tőletek, hogy valaki meg tudja mondani, hogy hol olvassuk azt, hogy kegyelem trónja, vagy kegyelem király széke? Fejből. János. Zsidókhoz írt levél. Uh-huh. Igen, úgy, az már jó. Jobb oldalon, jobb kolumna. Igen, így van. Egyébként Zsidó 4.16, és járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez. De Máté 25-ben valami különöset olvasunk. Felolvassa nekem valaki Máté 25.31-et jó hangosan, hogy mindenki hallja. Fannika?
Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségébe, és ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe.
Akkor felteszem még egyszer a kérdést, hogy hívják Krisztusnak a királyi székét? De azt is mondtuk, hogy kegyelem királyi széke. Nyugodtan gondolkodjatok időben, jó?
Akkor már az lesz.
Akkor a dicsőség királyi székébe ül bele. Miért? Mondjad? Így van. Nincs szó kegyelemről, azt mondja, elég ülnek a népek, és azt mondja, értek én atyámnak áldotta, örököljétek a földet, a másik meg azt mondja, hogy távozzatok tőlem. Van ott kegyelem királyi széke? Van helye ekkor már a kegyelem királyi székének?
Nincs.
Nincs. Krisztus nem azért száll le a földre, hogy kegyelmet gyakoroljon, ezt a Biblia következetesen tanítja. Egyszer leszállt, hogy kegyelmet gyakoroljon, másodszorra nem azért száll le. Szembe merünk-e nézni ezzel a tanítással? Uh-huh. Ki tudjuk mondani, hogy ez egy jó hír? Vagy az Isten kegyelmének vége? Hol van ebben a jó hír? Fogalmazza meg valaki nagyon egyszerűen.
Uh-huh.
Egyrészt igazságot szolgáltat, ami nagyon jó dolog, másrészt azt mondja Ági, hogy nincs rá többé szükség. Miért nincs szükség? Mikor nincs szükség kegyelemre? Amikor nincs többé bűn. Amit kimondtunk a templomnál is, ugye? Nincs szükség templomra, nincs szükség kegyelemre, mert a kegyelem elvégezte azt a munkát, amire szükség volt. Felolvasok nektek egy idézetet, ha megengeditek erről. A Nagy Küzdelem a sötétségen átsugárzó fény című fejezetében találjátok ezt a 347. oldalon. Így szól. Hány trónról beszéltünk? A kegyelem királyi trónja a kegyelem országát jelképezi. A kegyelem országa közvetlenül az ember bukása után jött létre, amikor megfogalmazódott a terv a vétkes emberiség megváltására. Akkor még csak az Isten szándékában és ígéreteiben létezett, az ember pedig hitáltal lehetett annak alattvalója. Ténylegesen csak azonban, mikor jött létre? Emberbukás akkor tervben, és valóságban mikor? Mondjátok ki. Krisztus halálakor. Így van, jól mondjátok. A dicsőség trónja ugyanígy ábrázolja a dicsőség országát. Azt írja, hogy egy trón létezése egy ország létezését feltételezi. Ez az ország azonban még a jövőben van. Isten csak mikor állítja fel? Krisztus második adventjekor állítja fel, így van. Azért jó Ellen White-ot olvasni, mert ha a Bibliát olvasunk, akkor kitaláljuk a következő mondatot. Tényleg. És Isten pontosan is szó szerint ezért adta őt nekünk. Nem azért, hogy ezzel bizonygassam nektek, hogy két ország van. Két ország, ami egymást követi. Elég bizonyítékot találtunk az ígében? Ugye? Azt mondtuk, hogy két országa van Istennek. Az egyik már eljött. Az egyik már megszületett. Bizalommal járulhatunk, bármikor fogadó ideje van a királynak, és bármikor bemehetünk elé. Bármikor kinyújtja felénk a jogart, és nem kell meghalnunk. Emlékeztek erre? Ez az ókori kép. Akire a király kinyújtotta a kezét, az maradhatott életben, hogyha megállt előtte. Pál apostol pedig azt mondja, hogy járuljunk bizalommal. Menj be. Menj be nyugodtan. Ki mehetett be a szentek szentjébe? A főpap. Mi lett volna, hogyha én Erdődi Péter odállok, és bemegyek a szentélybe? Mit csinálnak velem? Mi történik? Meghalok. Mit mond Pál apostol a zsidókhoz írt levélben? A mi hitünknek van egy bátorságos horgonya, ami meddig megy be? Bejjebb hatol a kárpitnál. Testvéreim, ti, én, egyen-egyenként most már bemehetünk a szentek szentjébe. Nem kell meghalnunk. Felfogjuk, hogy mit jelent ez? Ha valaki megpróbált volna bemenni, azonnal meghal. Krisztus eljött a földre, alapított egy új országot, ami addig csak elképzelésben létezett, és Isten terveiben. És ez az ország nagyon érdekes, mert csak tervekben létezett, és mégis már volt három tagja. Egészen biztosan. Hénok, Illés és Mózes. Akik személyesen is beléphettek fizikailag, de én tudom, hogy voltak százak, sőt ezrek, akik ennek az országnak tagjai voltak. Aztán eljött Jézus, megalapította valóságban ezt az országot. És számunkra bármikor van fogadó ideje, számunkra bármikor van meghallgatás, számunkra bármikor rendelkezésre bocsátja a hadseregét. Elég jó juttatások vannak itt, nem? Azt mondják, hogy Szaúd-Arábiának megéri polgárának lenni, mert azt hiszem, hogy minden egyes férfi alanyi jogon 3000 dollárt kap havonta. Számoljátok ki, 3000x200 körülbelül a dollárnak. Az árfolyam az 600.000 forint. Képzeljétek el, hogy minden hónapban csak azért, mert férfi vagy, 600.000 forintot nyomnak így a zsebedbe. Igaz, hogyha nő vagy, akkor így kell járnod, és nem nagyon van beleszólásod az élet dolgaiba. De azért jó kis ország ez, nem olyan juttatások vannak. Nem akarom félrevinni, nem olyan jó kis ország az. Az Isten országának sokkal jobb juttatásai vannak. Alanyi jogon. Egészségbiztosítás. Rendben van. Szociális biztosítás. Működőképes, hogyha egy gyülekezet működőképes, az alattvalókon múlik. Isten azt mondta, tessék, a szegény nem fog elfogyni a földedről, gondoskodj róla. Azért adtam közétek gazdagokat és szegényeket, tanuljatok meg szociális hálót építeni. Ezek mind-mind a kegyelem országának, hogy is mondjam, miébe tartozik bele? Az államigazgatási rendszerébe. Erről azt hiszem, hogy Misi többet tudna beszélni, hogy hogyan kell egy közösséget igazgatni. Az Istennél mindenre van megoldás. Előveszük Mózes első könyvét, másodikat, harmadikat. Tökéletes államrendszer van leírva benne. De folytassuk egy kicsit tovább. Melyik az az ország, vagyis mi a jelentőség ennek a kérdésnek? Mi a jelentőség annak a kérdésnek, hogy két országról beszélünk, az egyik követi a másikat? Így teszem fel inkább a kérdést, tovább fogalmazva, hogy melyik országot várták a tanítványok? Meg a zsidók, meg mi? A másodikat. Miért jobb a második, mint az első? Nem jobb kegyelem alatt lenni? Vagyis nem jó dolog kegyelem alatt lenni? Itt van a dicsőség országáról, hogyha beszélünk, Nikodémus egy szót sem szól, megjelenik Jézusnál, és azt mondja, hogy Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, és Jézus azonnal a közepébe vág, azt mondja, tudod, hogy nem léphetsz be. Tudom, hogy erről akarsz beszélni. Nem láthatod meg az Isten országát, amíg újjá nem születsz. Nikodémus veszi a lapot, látjátok, milyen agresszívan reagál. És Nikodémus arra bizonyos dicsőség országára volt kíváncsi, de miért? Mert elmegyek az Úrhoz, és azt mondom neki, Uram, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, és én arra gondoltam, hogy én a pénzügyekhez nagyon jól értek, szeretnék pénzügyminiszter lenni. Beszélhetnénk erről. Uram, itt van az én két fiam, igaz, hogy Mendörgés fiainak hívják őket, de szeretném, ha az egyik a jobb oldaladon ülne, a másik pedig a bal oldaladon. Ismeritek ezeket a megnyilvánulásokat? Tel is tele van az új szövetség vele. Még az utolsó pillanatokban is, amikor mennek az utolsó vacsora helyszínére, és még egyszer utoljára hajba kapnak azon, hogy ki a nagyobb. Valamelyik miniszteri széken veszekedtek? Nem tudom. A dicsőség országát nagyon-nagyon várták. Hetednapi adventisták vagyunk. Adventista mit jelent? Az érkezést váró. Várjuk a dicsőség országát. Ki az, aki ne szeretne egy királyi széket ott, amit Krisztus megígért? Mindannyian szeretnénk, ez nem baj. De amikor Krisztus megígéri a királyi széket, azt mondja, hogy előbb állampolgároknak kell lennetek. Állampolgárság csak úgy jár, hogyha előbb az első országnak állampolgárai vagytok. Ugye mindig Kongóval példálózok, de ez egy nagyon jó példa. Kongót a 70-es években még hogy hívták? 80-90-es évek elején is. Emlékeztek a másik nevére? Az most van. Kongói Demokratikus Köztársaság most. Belga Kongó, igen. Régen úgy hívták, hogy Zaire. Volt egy diktátor, azt mondta, hogy mindent visszaállítunk Kongóira. Átnevezte a neve, átnevezte az a város neveket, hogy Stanleyville-ből lett Kinshasa, akkor nem is tudom, nem, Leopoldville-ből lett Kinshasa, Stanleyville-ből Lubumbashi, minden kongói néven nevezünk el, és az országnak is Zaire nevet adunk. Jó. 97, elűzik a diktátort, államformaváltás, demokrácia, egyébként ugyanaz a diktatúra, csak egy picit finomabb, és akkor gyorsan visszanevezik az országot, Kongói Demokratikus Köztársaságnak, mert itt szavazás van, demokrácia, stb. Kik lehettek a Kongói Demokratikus Köztársaság tagjai, állampolgárai, akik Zairének is állampolgárai voltak, csak most az útlevelében nem az van írva, hogy Zair, hanem az, hogy Kongói Demokratikus Köztársaság. A Földön is megtörténik ugyanez, ne csodálkozzunk. A kegyelem országa a belépőjegyünk. Mi a probléma a kegyelemmel? Miért nem akartak a tanítványok? És hogyha magunkban nézünk, nekünk is valljuk be, van problémánk, csak esetleg még nem fogalmaztuk meg. Mi a baj a kegyelem országával? Van vele egy súlyos baj. Bűn, küzdés, igen. Tegyük fel azokat a kérdéseket, amelyek adják magukat. Kegyelem országa, kegyelem. Kinek van szüksége kegyelemnek? A bűnösnek. Bűnösnek? A bűnösnek nem feltétlenül kell kegyelemre szorulnia, bocsánat, le lehet ülni azt a 3-4 évet, akár felfüggesztetet is kaphat. Itt nem bűnösökről van szó, és nem egyszerűen bűnösökről. Mondjatok egy keményebb kifejezést. Halálra ítéltek. Nem bűnösök vagyunk. Bűnösök vagyunk, de érezzétek a súlyát, érezzük a súlyát. Halálra ítéltek vagyunk. A kegyelem országában halálra ítéltek vannak. Testvéreim, hogyha tagjai szeretnénk lenni, állampolgárai ennek az országnak, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy én halálra ítélt vagyok. És sokszor szoktam ezzel példálózni, és azt hiszem, hogy körötökben is nem egyszer hallhattátok tőlem, szombatiskolán is, meg magánbeszélgetésben, talán még szószékről is. Itt van az üzenet számunkra, a Laodicea üzenet, ami azt mondja, hogy igen, bűnös vagyok. Ki az, aki nem bűnös? Ki az, aki bűnös? Jó, megvannak a jelentkezők. És hogyha oda megyek hozzátok egyen-egyenként, és négy szem közt azt mondom, hogy testvérem, ebben és ebben a dologban hibáztál, bűnös vagy. Az már más, ugye? Láttam egy könyvet Ilonkáéknál. Az a címe, hogy hogy is van, történtek hibák, de nem én teltek róla. Egy egész könyv az önigazolásról. Laodiceának nem az a betegsége, hogy nem tudja magáról, hogy bűnös. Laodiceának az a betegsége, hogy nem tudja, hogy abban a dologban bűnös, vagyis nem vesz róla tudomást. Viszont képes, hogy is mondjam, hosszú litániákat tartani arról, hogy ő ebben a dologban mégis miért tiszta. Nem tudom, ki az, aki ebben profi, én nagyon az vagyok. Erika mondta nekem nem egyszer, hogy téged nem lehet sarokba szorítani. Mindig tudok mit mondani. Meg tudom nektek olyan jól fogalmazni, hogy miért nem vagyok bűnös. Pontosabban abban, miért nem vagyok bűnös. Amúgy bűnös vagyok. Minden keresztény bűnös. De abban a dologban én tiszta vagyok. Történtek hibák, de nem én tettek róla. Van állampolgárságom így a kegyelem országában? kinek lehet állampolgársága, aki tudja magáról, hogy mondjátok azt a kemény kifejezést. Halálra ítélt. A halálra ítélteknek van egy külön országa Isten előtt. És ezek a halálra ítéltek, hogy hívják az országot? Kegyelem országa, felmentést. Vagy is mondják ezt szép latin szóval? Valami abetűs, nem jut eszembe. Amnestiáltak, ez az. Az amnestiások országa. Nem lehetünk a dicsőség országának polgára, és most olvashatnék nektek idézetet, nem kezdek egy újabb idézetbe. Nem lehetünk ennek az országnak tagjai, hogyha nem vagyunk előbb a kegyelem országának tagjai. Ez a mi belépünk. És a befejezéshez közeledve szeretnék nektek egy kérdést feltenni, hogy tudtok-e nekem egy harmadik országot mondani? Van a kegyelem országa, a dicsőség országa, és van egy harmadik ország. Nem, de igen, de közeledünk. A mennyek országa, erről a kettőről beszéltünk eddig, az mind a mennyek országa. Tudok egy harmadik országot, aminek van egy fejedelme. Tudtok egy harmadik országot mondani? A sötétség országa, sátán országa. Vagy? E világ. E világ fejedelme, e világ. Így hívja a Biblia, így nagyon egyszerűen. Azt mondja, hogy a világ. Nem az a világ, amire, nem olyan értelemben a világ, amire Jézus azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot. Nem az emberekről van egyszerűen szó, hanem arról a bizonyos elesett földről, amiben mi élünk. Krisztus megérkezik 2000 évvel ezelőtt, és mit csinál? Rést üt ezen az országon. Az ország közepén betör, és megalapít egy új országot, a kegyelem országát. Gondolhatjátok, hogy ez nem tetszik annak, akitől a területet foglalják. De mi továbbra is ebben a világban élünk azért, e világon élünk, hogy ahogy Juliska mondta. Vannak ennek a világnak törvényei? Vannak. Van királya? Még trónusa is van, meg trónterme is. Úgy hívja a Biblia, hogy a mélység. Nem is érdemel több részletezést, inkább azt a kérdést teszem fel, hogy ugye mi ebben a világban élünk, ebben a bizonyos másik világban, de külföldi állampolgárként jobb esetben, ugye? A migrációs státuszunk micsoda? Bocsánat, a kifejezését a Menhely Alapítványnál nekem mindig ezt kellett beírni, nem azt, hogy külföldi, meg hontalan, meg ilyesmi. Mi a migrációs státusza a kedves ügyfélnek? Nekünk mi? Missziómunkás, igen. Mennyei polgár, menekült, senki, jövevény, zsellér, alakul. Egyet még várok. Menjünk sorban, jó? Olvasunk-e olyat a Bibliában, hogy idegenek vagyunk és vándorok? Olvasunk-e olyat, hogy zsellérek vagyunk? Olvasunk-e olyat, hogy számizottek vagyunk? Vigyázzatok! A kegyelem országának az állampolgárai immár nem számizottak. Számizott az, akit Isten elküld, száműz az ő színe elől. Azt olvassuk a Jézushoz vezető lépésekben, vagy Krisztus vezető lépések Jézushoz vezető útban. Megtaláljátok a Hit és Elfogadás című fejezetben, hogy itt vannak előtted a Biblia ígéretei. Szó szerint így fogalmaz Ellen White, hogy is képzelheted azt, hogy aki így megmutatta a szeretetét neked, az hidegen és távolságtartóan elfordult tőled, amikor odamész elé bűnbánattal. A kegyelem országának az állampolgárai nem száműzöttek sátán országában. Idegenek és vándorok, sokkal inkább. De még van egy jobb kifejezés a Bibliában. Lehetünk-e foglyok? Hadifoglyok ebben az országban? A kegyelem országának a tagjai, állampolgárai foglyok-e ezen a világon? Nagyon vigyázzatok, hogy mit válaszoltok nekem. Nagyon egyszerű a megoldás. Nem. Nem lehetnek foglyok. Tudnélik, aki sátán országában fogoly, azt tudjátok micsoda? Teljes jogú állampolgár. Ezek a jogaink. Ezek a jogaink sátán országában. Ezek a juttatások, hogy fogoly vagyok, megkötözött a saját bűneimtől, stb. A kegyelem országának az állampolgára nem fogoly. Minden reggel meg kell szabadulnunk minden reggel. Újra és újra szemügyre kell vennünk a kezeinket, hogy rajta van-e a bilincs, hogy működik az Istennel való kapcsolatteremtés. Ezen múlik minden, ezen áll vagy bukik minden. Lehet, hogy egyik nap állampolgárok vagyunk, és másik nem lehet. Nem egy embert látok, magamat is. De én szeretnék hosszú távon ennek az országnak a tagja lenni. Hosszú távon szeretnék azokkal a juttatásokkal élni, hogy a király bármikor fogad, bármikor bemehetek. Hogy nem kell a bilincseimet néznem. Aki fogolynak érzi magát ezen a világon, annak javaslom, hogy igényeljen állampolgárságot ebbe a másik országba. Ingyen van. Még egy kifejezést hiányolok. Szinte mindent elmondtatok. Mik vagyunk ezen a világon? Ó, ott már közeledik. Keressétek meg a második korintusi levelet, jó? Keressük meg együtt a második korintusi levelet. És tulajdonképpen ezzel a gondolattal szeretném lezárni. A második korintusi levél 5. fejezetében lesz egy ige, vagyis hát 3, amit felolvasunk. És mielőtt elkezdem olvasni, mesélek nektek egy rövid történetet. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Albert Einstein a világhírű, sőt talán a legnagyobbnak tartott fizikus. Idős korában hova költözött, aztán mi történt vele ott? Albert Einstein a világon mindenütt ünnepelt fizikus elköltözött Svájcba. Gyönyörű hegyek. Ja, ott voltunk Nászúton, azóta is visszavágyunk. Zöld legelők, mindenhonnan csak a bociknak a bégetését és a, vagyis bocsánat, a kolompolását, meg a húgatását lehet hallani. Egyszerűen idilli táj, tehát szinte harapni lehet a levegőt olyan. Nagyon jó az egészségnek, nagyon jó a szellemi képességnek is, úgyhogy Albert Einstein, ez a zseni, azt gondolta, hogy ott neki jó helye lesz. Találjátok ki, mi történt vele egy rövid idő után, vagy néhány év után, nem is tudom pontosan. El kellett költöznie onnan. A hegyi levegő nagyon tetszett neki. Nem azzal volt baj. Van-e még olyan ország a világon, mint Svájc? Aki járt ott, az tudja, hogy nincs több olyan. A svájciak nagyon büszkék a svájciságukra, és nem igen fogadnak be senkit. Jelzem, hogy ez egy zárójeles megjegyzés, de lelki jelentősége is van. Állítólag a világon arányában ott van a legtöbb szellemileg sérült ember. Tudnélik, annyira belházasodnak, annyira belterjesek, annyira féltik a saját genetikájukat, hogy nem, hogy is mondjam, nem nagyon házasodnak kifelé. Nem annyira jellemző, mint máshol. Hollandiában például alig találkoztunk holland emberrel, amikor kint voltunk. Svájc nem ilyen, abszolút bezárt. Albert Einstein, a világon mindenhol ünnepelt fizikus, nem tudott letelepedni, nem tudott otthonra találni ebben az országban. Vajon a kegyelem országa is így működik? A kegyelem országáról a Biblia nem így nyilatkozik. Az biztos, hogy idilli, mint Svájc, vagy talán jobb, biztos, hogy jobb. De azt olvassuk a Korintusi Levél 5. fejezetében, 2. Korintus 5. Az utolsó 3 verset olvasom 19-től 21-ig. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járván tehát, és itt most pontosítok a fordításon, Krisztusért járván tehát nagy követségben. Mint ha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kegyelem országa nem Svájc. Kegyelem országa ingyen osztogatja az állampolgárságot. Egyetlen egy feltétel van. Mit olvasunk? Béküljetek meg az Istennel. Bibliában kétféle békesség szó van. Az egyik az, amikor két ember békét köt, a másik pedig az, amikor az egyik a maga részéről tovább lép a problémán. És azt mondja, a magam részéről megbékéltem. Az Isten azt mondja, ő megbékélt. Lehet, hogy nem nyújtották vissza neki a jobb kezet, ő azért kitartja és nyújtja azt a jobb kezet. És azt mondja, mi ennek a jobb kéznek a nagykövetei vagyunk. És a világnak el kell vinnünk ezt a jobb kezet, és kérlelni a világot, hogy béküljetek meg az Istennel. Nem csak azt jelenti, hogy legyél szombatünneplő, tartsd meg a törvényt, stb. Az egészet össze tudnám foglalni egy szóval, vagy egy mondattal, békülj meg az Istennel. Mert minden, ami ezen kívül esik, békétlenség. Békétlenség. Megbeszéltük, hogy ennek az országnak milyen törvényei vannak, nem a békesség törvényei? Megbeszéltük, hogy milyen királya van, nem a békesség fejedelme? Megbeszéltük, hogy milyen juttatásai vannak, nem minden a békességről szól? Azt mondja, mintha Isten kérne mi általunk, mintha Isten kérlelne mi általunk. Testvéreim, ez a feladatunk. Ha állampolgárok vagyunk, lettünk, és szeretnénk ezt az állampolgárságunkat az új országba továbbvinni, egyedül nem vihetjük. Kérlelnünk kell az embereket, ezért vagyunk itt a világon. Hogy aki bűnt nem ismert, azt bemutassuk a világnak, hogy Isten bűnét tette értünk. Én kívánom nektek, hogy legyetek ennek az országnak az állampolgárai, a jogfolytonos utódnak is, és szerettél volna valamit?
Igen.
Mondja. Köszönöm. Kívánom nektek, hogy legyetek hanélkül és feltételek nélkül ennek az országnak az állampolgárai. Mert a dicsőség országának ez az egyetlen, de teljesen biztos belépője. És vigyünk magunkkal másokat. Egyedül nem férünk be. Egyedül túl szűk. Csak másokkal együtt. Ámen.